Erős várom Istenünk! Isten tiszteletünk elején a 446-as szám éneket énekeljük el. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 9-es számú éneket énekeljük, liturgiát énekeljük majd, amely a 60-as oldalon található meg énekeskönyvünkben.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek téged, Ne engedj eltévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Egy az Isten, egy a közben járó is. Isten és az emberek között az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket egy testi és egy lélekki elhívásunk egy reménységében, a te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a Szent Háromság ünnepe után 17. vasárnapra rendelt szent igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában 14. fejezet első versétől a 11. következőképpen. Tehát az igét olvasom Lukács evangéliuma 14. fejezet első versétől a 14. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt, mert ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza el ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak. Amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten szent igéjét. Válaszul Isten igéjére, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 377-es számú éneket énekeljük el. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 49. fejezet első 6 versében a következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek! Figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvében egy titokzatos alak formálódik ki előttünk, ahogy olvassuk a fejezeteket a 40. fejezettől fogva. Már a 42. fejezetben olvashatunk róla. Úgy szokták emlegetni ezeket a részeket, ahol róla van szó, hogy ezek az úgynevezett Ebed Jahve énekek, az Úr szolgájáról szóló részek, és egyre többet tudunk meg róla, ahogyan haladunk Ézsaiás próféta könyvében, egyre inkább kirajzolódik az ő arca. 42. fejezetben ezt olvashatjuk róla, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek, nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt, nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Aztán ebben az igében is, a 49. fejezetben is ő az, aki megszólal, és utána, hogyha tovább nézzük, az 50. fejezetben is olvashatunk róla, például a 6. versben, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. És hát ezeket a sorokat olvasva már egészen kezd kirajzolódni az ő alakja, már látjuk magunk előtt, hogy kiről is van szó, és aztán ott van az 52. és 53. fejezet, ahol pedig teljesen nyilvánvaló, hogy ki ez az Úr szolgája, aki Ézsaiás prófétánál megszólal. Olvashatjuk ott az 53. fejezetben, hogy megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt és nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Hát kiről van szó? Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztusról. A hívő ember számára ez teljesen egyértelmű, ahogyan olvassa ezeket a szakaszokat, hogy Isten már Ézsaiásnál előre megrajzolta az ő alakját az emberiség számára, és amikor megjelent, akkor mindenki láthatta, hogy őróla van szó, a megígért Mesiásról. És ezt a legutóbbi szakaszt például többek között a Szentírásban több helyen is megtaláljuk, de ott is, amikor az etióp kincstárnok olvassa. És ugye mellé szegődik Fülöp, és kérdezi, hogy hát kiről van szó? A próféta magáról beszél, vagy valamilyen más prófétáról, és Fülöp elkezdi neki hirdetni Jézus Krisztust ezek alapján, az igék alapján, és az ember hitre jut, megtér. De mégis, hogyha ezeket a proféciákat olvassuk, akkor vannak benne olyan részek, amelyeket nehezen tudunk Jézusra alkalmazni. nem teljesen pontosan tudjuk azt érteni, hogy ez miért vonatkozhatna Jézusra. És ehhez, hogy ezt jól értsük, fontos tudnunk azt, hogy minden profécia Jézus Krisztus felé irányul. De a proféciák azok több rétegűek. És vannak olyan dolgok, amelyeket Isten az ő profétáján keresztül abba a korba akart elmondani annak a népnek abban a helyzetben, és aztán vannak olyanok, amik Jézus Krisztusban teljesedtek be, és vannak olyanok is, olyan részei a proféciáknak, amik majd be fognak teljesedni, még mindig nem teljesedtek be évezredeken keresztül. És hát ott vannak tehát ezek az akkori kérdések is, akkori helyzetek is, amelyeket sokszor nehéz kibogarászni, hogy akkor milyen élethelyzetben szólalt meg az ige. Sok mindent tudnak a kutatók, sok mindenre rájöttek, de vannak titkok, amiket nem pontosan tudunk. Meg sokszor úgy van vele a mai ember, hogy hát a régmúlt dolgai azok messze voltak, azok már rég lecsengtek azok a problémák. Sokkal inkább érdekli az embert azt, hogy mi lesz velem. Hogy Isten mit akar mondani most a jelen helyzetemben. De ez persze jó, hogyha megértjük az igét a maga környezetében, és jó, hogyha kérjük az Urat, hogy szóljon hozzánk. Mert szólni akar Isten ezeken az igéken keresztül. Egészen személyesen nekünk is. És mit is akar mondani? Hát elsősorban ezen az igén keresztül is az örömhírt. Jézus Krisztusról. Ami a legnagyobb örömhír, hogy Isten szeret bennünket. Hogy Isten nem akarja azt, hogy elvesszünk. Hogy a kárhozatra jussunk. Isten nem akarja azt, hogy nélküle éljük az életünket, és ezért elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust. Ez a legnagyobb örömhír. Ugye hallhattuk most nemrég az evangelizáció során, meg a presbiteri napon Vég Tamás bácsit, és ő említette azt a példát, hogyha felfedeznék a ráknak az ellenszerét, hogy az milyen nagy örömhír lenne emberek számára, hogy újongan az egész világ, a sajtó másról se szólna, mint erről, és hogy ez az örömhír semmi ahhoz képest, amit Jézus Krisztusban kaptunk, hogy Isten megbocsát, hogy Isten örök életet ad Jézus Krisztusért, mert ő ott a kereszten magára vette a mi bűneinket. Ez a legjobb hír, ez a legnagyobb örömhír, és ez az, amit ma is el akar mondani nekünk a mi Úrunk, el akart mondani nekünk. Hogy erre rácsodálkozzunk, mert olyan könnyen tudjuk azonosítani Jézus személyét itt az ézsaiási proféciákban is. Ó, hát persze, igen, Jézusról van szó. Jaj, hát ismerem ezt az igét, már olvastam, már hallottam. Meg azt is hallottam már sokszor, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. De jó lenne, hogyha erre most is úgy rádöbbennénk. Hogyha ez most is szíven találhatna bennünket, és tudnánk ennek örülni, és tudnánk ezért dicsőíteni az Urat, és ha esetleg még ez nem talált bennünket úgy igazán szíven, adná az Úr, hogy ezen a mai napon értenénk meg ezt igazán. Fogadnánk el ezt hittel, hogy az Úr bizony engem is így szeret. És hát mi vagyunk azok a szigetek, azok a távoli nemzetek, akikről szó van itt ebben a proféciában. Hiszen itt azokról a népekről van szó, amelyek nem Izraelhez tartoztak, a pogány népekről, és hát mi is ezek közé, a pogány népek közé tartoztunk, és így juthatott el az evangélium hozzánk, hogy Isten küldte az ő embereit. És akit szól, akit megszólal ebben az igében, nagyon megdöbbentő dolgokat állít magáról. Azt mondja, hogy már anyám méhében kiválasztott, már születésemtől fogva az Úr eltervezett velem dolgokat. És hát persze ezt tudjuk, hogy egy ember élete az nem a születéssel kezdődik, hanem már ott a fogantatáskor, és már ott, amikor az a két sejt találkozik, már ott sok minden eldől a mi életünkben. Akkor már kialakul a mi génállományunk, és sok minden meghatározottá válik a mi életünkben ezáltal. De hát tudjuk, hogy aztán ott vannak a körülmények, ott vannak a mi döntéseink, sok minden más is befolyásolja azt, hogy, hogy aztán mi lesz utána, mi bontakozik ki a mi életünkben. És itt azt mondja, hogy, hogy már anyám méhétől fogva az Úr kiválasztott. Megdöbbentő ezzel szembesülni, és máshol is olvasunk ilyet prófétáról. Jeremiás is mondja, hogy de én ezt válaszoltam. Előtte azt mondja, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Tehát Jeremiásról is ezt mondja az Úr. Mielőtt megformáltalak. Megdöbbentőek ezek a távlatok, és ez a megdöbbentő, amit erre Jeremiás válaszol, amiben itt az imént belekezdtem, hogy de én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Isten elmondja, hogy ő már mióta eltervezte ezt az egészet, aztán jön az ember a maga kifogásaival, hogy ó, hát én ezt nem tudom megtenni. Vagy Pál apostol is mondja a Galata levélben, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Itt is ezzel a csodával találkozunk, amit igazán nem is tudunk megérteni, és nem is jó, hogyha ezt tovább boncolgatjuk, egyszerűen csak dicsérhetjük az Urat, hogy ő neki hatalmas terve van. És ebbe a hatalmas tervbe belevonja az embert is, belevon bennünket is, és ebben a tervben megvan a mi helyünk is. Nem véletlen vagyunk ezen a világon, hanem Isten eltervezett bennünket, és valamit akar véghez vinni rajtunk keresztül is. Azt mondja itt, hogy emlékezetben tartja nevem, tehát tudja azt, hogy, hogy ki vagyok. De ne feledkezzünk meg arról, hogy itt egy énekről van szó, az Úr szolgájának az énekéről, és hogy itt első renden Jézus Krisztus alakja ábrázolódik ki, és lássuk meg ebben az igében, ebben a leírásban a betlehemi istállóban megszülető Jézus Krisztust, akiben az örökké való hatalmas Isten jelent meg ebben a világban. És azért, hogy megismertesse önmagát velünk, és azért, hogy megszabadítson bennünket. És ő az, akiről a Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy majd eljön az ég felhőin, és minden szem megláthatja, azok is, akik átszegezték, minden ember szembesül majd vele, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és róla ott azt olvashatjuk, hogy János láthatta őt, és így írja le az ő alakját, megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körül övezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Hát erről olvashatunk itt a 2. versben, hogy éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. De ez még sokáig elrejtve maradt, hogy Isten egy emberben így kinyilatkoztatja magát, így megmutatja önmagát. Ez sokáig rejtve volt az emberek előtt. És aztán olyan értelemben is el kellett rejteni az Úrnak az ő szolgáját, az ő fiát, hogy amikor megszületett, már rögtön akkor az életére akartak törni. Ott volt Heródes, aki meg akarta öletni. És aztán hányszor olvassuk a Bibliában, hogy köveket ragadtak, meg akarták ölni, mert Isten káromlónak tartották, de ameddig nem jött el az ő ideje, addig Isten elrejtette őt, megtartotta őt, megvédte őt. És így van ez az Isten szolgáival is, a többi emberrel is, akik az ő követésébe indulnak el, hogy Isten adja az ő igéjét a szájukba. Azt a 2 élű, éles kardot, amely élő és ható, élesebb minden 2 élű kardnál, és amely áthatol a szívek, a vesék, ugye az érzelmeink, az indulataink, a gondolataink még, és megítél bennünket. Ez az egyetlen fegyver egyébként, amit Isten ad az övéinek. Ad sokféle védekező eszközt, erről olvashatunk az Efezusi Levél 6. fejezetében, de ez az egyetlen fegyver, az Isten beszéde, a lélek kardja, amit ad nekünk. És végzi Isten az igéjével ezt a munkát, elsősorban azoknak az életében, akik hallgatják az igét, és mielőtt szólnák, az az ige elsősorban bennük elvégzi az igét, de aztán amikor szól az ige embereken keresztül, akkor is hasít ez a kétélű kard, és leleplezi a bűnöket, kivág olyan dolgokat, ami nem odavaló az életünkben, és rendezi a dolgainkat. És ezt azért végzi Isten, mert arról is olvashatunk a Jelenések könyvében, hogy ő majd ezzel az igével ítéletet fog tartani. Oda fogunk elé állni, és hogyha valaki csak akkor szembesül az igének az ítéletével, akkor az végzetes. Ezért szeretné azt, hogy már most szembesüljünk azzal, hogy milyen bűneink vannak, és azzal, hogy Isten megbocsát, hogyha megvalljuk azokat neki. És aztán tovább lépve a harmadik verse, ott ismét elénk kerülhet az a kérdés, amit már megválaszoltunk, hogy hát kiről is van szó? Hiszen itt azt olvashatjuk, hogy ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Hát most akkor Izraelről van szó? Nem a messiásról, nem Jézus Krisztusról. Hogy értsük ezt? És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz látnunk kell azt, hogy sokszor látjuk az igében, hogy egy-egy ember azonosul az ő népével. Egy-egy próféta, mintha azonosulna az egész néppel. Látjuk ezt pont Ézsaiásnál is, amikor megszólítja őt az Úr, és akkor azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát azt mondja, hogy én is tisztátalan ajkú vagyok, de ugyanúgy az egész nép tisztátalan ajkú. Vagy ott van Nehémiás, amikor szembesül azzal, hogy milyen helyzetben van egész Jeruzsálem, akkor úgy imádkozik az Úrhoz, hogy vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened, vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Tehát úgy megy az Úr elé, hogy tulajdonképpen az egész népet odahozza, de közben bevallja azt, hogy ő is a népnek a tagja, ő is bűnös ember. És ezt már magyarázni kell nekünk, mert mi már ilyen individualista társadalomban élünk, ahol mindenki egyéniség, mindenki a maga dolgával akar törődni. Azt gondolja, hogy az, hogy mi van a másikkal, az nem tartozik rám, meg az nem is érdekel. Elsősorban az, hogy mi van velem, pedig ez nem igaz, ez nem így van. Ma is igaz ez, hogy Isten úgy alkotta meg ezt az egész világot, hogy az egyéneket közösségbe helyezte. És szoros kapcsolatunk van, kellene, hogy legyen azzal a közösséggel, amelyben élünk, amelybe helyezett az Isten. Hát gondoljunk bele abba, hogy nem sokára lesz a választás, de akkor mit teszünk? Képviselőket választunk. Sok embert, majd egy ember fog képviselni. És mondja el azokat a dolgokat, amiket elvileg az a sok ember szeretne. Vagy a sportban is ugyanez nyilvánul meg. Ott van a labdarúgó válogatottunk, ők a válogatott, ők a 11 fő, akik minden más magyar helyett rúgják ott a focilabdát a pályán. És hát sokszor így is beszélünk róla. Tavaly, amikor volt az Európa-bajnokság, akkor mondtuk, hogy hú, győztünk, hú, tovább jutottunk a csoportból. Aztán lehet, hogy a tegnapi napról meg úgy beszélünk, hogy na hát kikaptak 5-2-re, ugye? Hát sokszor így gondolkodunk erről. Pedig hát ők minket képviselnek. És ugyanez nyilvánul meg, mint amiről itt is szó van ebben az igében, és így talán Jobban érthető az, amit Pál apostol is mond a római levél 5. fejezetében, hogy ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Tehát elmondja azt, hogy egy ember engedetlen lett. Egy ember Ádám. És ez olyan volt, mint a dominó, mikor megpöcköljük azt az egy dominót, akkor az borítja az egészet. Vele együtt borultunk mi is. És azt mondja, hogy de van egy, akinek az igazsága az megigazít sokakat, és ez az egy pedig Jézus Krisztus, aki meg tudja állítani ezt a borulást. Helyre tud állítani bennünket. És így érthető talán ez az ige is, hogy azt mondja, hogy szolgám vagy Izrael, a bűneset után Isten azt a népet, Izraelt választotta, hogy az ő dicsőségét megmutassa, és Izrael népe erre sokszor alkalmatlan volt. Sok minden más megmutatkozott rajta, de nem Isten dicsősége. És Jézus Krisztusban viszont teljes mértékben megmutatkozik az Isten dicsősége. Minden ember hiával van annak, Jézusról pedig azt olvashatjuk a János evangéliumában, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus Krisztusban teljesedik be az, amit Isten eltervezett az emberekkel, az emberiséggel. És ő benne válik az teljessé, és hogyha őt befogadjuk a mi életünkbe, akkor a mi életünkben is ő az, aki ezt meg tudja valósítani, hogy az ő dicsőségére tudjunk élni. És hát óriási dolgok azok, amelyek itt elhangoznak ezekben a versekben, hogy az Úr ismer bennünket, hogy az Úrnak terve van. Még úgy is vonatkoztathatjuk ugye ezt magunkra, hogy itt Jézusról van szó, hiszen Jézus mindezt nekünk adja, hogyha ő a miénk. És mégis itt a 4. versben a megdöbbentő az, amit a beszélő egyszer csak mond. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Itt arról beszél, ami a totális semmiség. Az egyik fordításban, a latinban az jelenik meg, hogy a vákum, ez a tényleg, amikor abszolút semmi sincs. Vagy ugyanazt a szót használja itt Ézsaiás, mint amit ott a teremtettségkor, vagy a teremtéskor, hogy ott a pusztaság van. Hát hogy ilyet mond itt ez a szolga? És ezt közelítsük meg először úgy, hogy a próféta oldaláról közelítjük meg. Hogyha ezt egy próféta mondja. Az is nehezen érthető azoknak, akik nincsenek sokszor ilyen helyzetben, hogy mondhat ilyet egy próféta, de hát nézzük meg, hogy Ézsaiást mire hívta el az Úr. Azt mondta neki, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tehát tulajdonképpen ítéletet kellett hirdetnie Ézsaiásnak. És ez nagyon nehéz volt ezzel szembesülnie, hogy bár hirdeti az Úr igéjét, és az emberek nem térnek meg. Nem fordulnak oda hozzá. Jeremiás is, amikor átéli ezt, akkor olyanokat mond, hogy rászedtél, Uram, meg olyan vagy hozzám, mint a csalók a patak. Megdöbbentő ezeket a sorokat olvasni, de aztán mindig, amikor ide jutnak ezek a próféták, hogy hát semmi értelme az egésznek, amit én csinálok, akkor ezt Isten elé viszik, akkor Isten úgy helyre teszi őket. És aztán megerősíti őket, és aztán újult erővel tudnak menni, és tudják hirdetni az igét. És ez nagy bátorítás azoknak, akik ezt már átélték, hogy úgy érezték, hogy hát semmi értelme annak, amit csinálnak. Nagy kísértés lehet ez különféle szolgálatokban. Ott van ugye a gyermekmunka, amikor sokszor nem látszik még, hogy mi bontakozik ki egy-egy hittanóra után, amikor elfárad az ember, vagy amikor rendetlenkednek a gyerekek, vagy ott az ifjúsági munka, amiben hatalmas hullámzások lehetnek, vagy a konfirmandusok kapcsán. Pont múltkor már elkezdődött a konfirmációi oktatás, és mondtam nekik, hogy hát nincs olyan, hogy lekonfirmálni. Ugye sokszor beszélünk így arról, hogy hát lekonfirmáltam, vagy valaki lekonfirmált. Nincs ilyen, mert a konfirmálás az megerősítést jelent. És nincs olyan, hogy lemegerősíteni. Gyakorlatban viszont sajnos látjuk ezt, hogy van ilyen, hogy lekonfirmálás, hogy hát akkor letudtuk ezt az egészet, aztán ott hagyják a gyülekezetet, pedig hát arról lenne szó, hogy most indulok, és most épülhetek be igazán a közösség életében, szolgálhatok. És amikor ezekkel szembesül az ember egy-egy ilyen missziói ágban, akkor úgy elkeseredhet, de jó az Úr elé tenni ezt az egészet. És itt is ezt látjuk, azt mondja, hogy de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Viszont ezt a szakaszt nehéz Jézus Krisztusra alkalmazni. Hogy lehetne az, hogy az ő munkássága az hiába való, vagy úgy látja, hogy hiába való, hogy értelmetlen. Hiszen ő mindent az Atya akarata szerint cselekedett. Mindent az ő időzítése szerint tett. De emberi szemmel lehetett akár ezt látni. Hát gondoljunk bele abba, hogy elhívta a tanítványokat, volt, hogy sokan csodálattal hallgatták őt, de aztán a végén egymagára maradt ott a kereszten. Mindenki elhagyta őt. Legfőbb tanítványa megtagadta. Úgy tűnik, hogy hasztalan, értelmetlen ez az egész. Az emberi szem számára. De aztán tudjuk, hogy Jézus ott vitte végbe a megváltást azon a kereszten. És tudnunk kell, hogy ha az Úrban vagyunk, az az emberi szem számára, amit teszünk, az lehet, hogy hiába valónak tűnik, de ha az Úrban vagyunk, akkor az nem hiába való. És többször elénk jöhetett ez az ige is az evangelizáció során, az 1 Korintus 15-ből, hogy ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És itt is ebben az ige szakaszban is utána egy megerősítés következik. Az 5. versben elhangoznak azok az ígéretek, amikről már korábban szó volt, azok a csodálatos dolgok, hogy Isten már rég eltervezte az ő munkáját, az ő szolgájával. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzá térítsem, Izraelt hozzá gyűjtsem, ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. És utána ezt mondja, hogy kevésnek tartom. Hát ennél a két szónál, hogyha ilyet mond az Úr, azért összerendül az ember szíve, hogy hát kevésnek tartom. Ez kevés. Úgy megdöbben az ember, hogy hát kevés. Tényleg kevésnek bizonyulok. Ott van ugye Bélsátszár király, akinek ezt mondta az Úr, hogy megmérettél, és hiával vagy. Kevés az, amit te tettél. És mennyire más ez a kevés, amit itt mond az Úr, annál a kevésnél, amit ott Bélsátszárnak mond, hiszen itt azt mondja, hogy kevésnek tartom, hogy Izrael népének keretein belül munkálkodj. És ez olyan érthetetlennek tűnik megint csak, hát hogy? Hát előtte panaszkodik a szolga, hogy hát értelmetlen volt, hiába való volt ez az egész, és most meg azt mondja, hogy hát ezt kevésnek tartom, és egy nagyobb feladatot bíz rá. Úgy hangzik ez, mint a talentumok példázatában, amikor mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. És itt van a kulcsa ennek is, hogy hű voltál. Tehát Isten nem kér rajtunk olyat számon, amit nem nekünk kell megtenni. Isten azt kéri számon rajtunk, amit ránk bíz. És hogyha én abban hű vagyok, ha én azt elvégzem, akkor rendben van. Isten nem azt kéri rajtam számon, hogy a másik az ő igéjére hogyan reagál. Amit rám bíz, azt elmondtam-e? Oda mentem-e ahhoz az emberhez? Ezt viszont számon kéri rajtam. Mert lehet olyan helyzet, hogy azzal szembesül az ember, hogy úgy tűnik, hogy nincs eredménye a szolgálatának. Jó Sándor egyik prédikációjában olvastam egy misszionáriusról, aki hirdette az igét hűségesen, és a missziói munkája során senkit nem látott, hogy megtért volna. Egy ember se tért meg. És így halt meg ez a misszionárius, és aztán jött az ő utódja, ugyanúgy hirdette az igét, és sorra jelentkeztek az emberek. Sorra indultak, hogy ők szeretnék az Urat befogadni, szeretnének megkeresztelkedni. És nem értette ez a misszionárius, hogy hát hogy van ez? Hát eddig itt volt ez az elődöm, ő ugyanúgy hirdette az igét, semmi mozdulás, most meg ide jövök, aztán ilyen nagy aratásba jöhettem ide. És amikor megkérdezte ezeket az embereket, akkor azok elmondták, hogy hát látni akartuk ennek a másik misszionáriusnak a halálát. Hogy tényleg úgy éle, és úgy hal-e meg, ahogyan ő beszélt erről. Hogy tényleg valóság-e számára Jézus Krisztus, hogy még a halálában is látjuk-e azt, amiről ő beszél. És azt mondták, hogy láttuk. Láttuk, hogy ez valóság, és szeretnénk ezt megélni, szeretnénk Jézus Krisztust mi is követni, és ezért történt ez a nagy ébredés. Tehát lehetnek ilyen helyzetek, amikor emberileg nem érti az ember, de az Úr tudja, hogy mit miért tesz, és nekünk az a feladatunk, hogy amit ő mond, abban hűségesek legyünk. És aztán lehet, hogy az kevésnek tűnik, amit ránk bíz, de az a kevés az nagyon fontos kevés, és adott esetben az a kevés az is nagyon nehéz lehet. Vagy mondhatja az ember, hogy ez túl sok, Uram, nagyon nehéz, amit rám bíztál, de akár így, akár úgy, az a döntő, hogy az Úrnál legyünk. Hogy ő benne bízzunk, hogy hűek legyünk, és ez a hűség egyébként a hitnek is a szava a görög nyelven. Hogy ő benne bízzunk. Ahogyan Jézus mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Tehát ez a döntő, hogy ő benne vagyok-e, és ő én bennem, mert akkor tudom azt cselekedni, amire ő hív. És hát itt ennek folyamányaként jutott el hozzánk is az örömhír, hogy itt azt mondta az Úr, hogy kevésnek tartom. Így jutott el hozzánk a pogányokhoz is az evangélium. És amiről itt beszél a végén, hogy pogányok világossága, és hogy az üdvösség elterjedjen a föld végső határáig, ez is ugye Jézus Krisztusra vonatkozik. Ő a világ világossága. És olyan jó azt látni a héber nyelvben, az üdvösség szó, az a Jeshua szó. Az Jézusnak a neve. Tehát egyértelműen Jézus Krisztusról van szó. Ugye az ő neve azt jelenti, hogy üdvösség. Az ő neve azt jelenti, hogy szabadítás. És hát a pici kis csecsemőben, akire utaltam ott a betlehemi csecsemő, ő benne Simeon meglátta az üdvözítőt. És amikor a kezében tarthatta, az ígéret beteljesedett, akkor mondhatta, hogy itt van a pogányok világossága, akit megígért az Úr, hogy én láthatom őt. És Jézus nem csak azt mondja magáról, hogy ő a világ világossága, hanem az ő tanítványairól is azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És ez azt jelenti, hogy akikben ott van Jézus, ők viszik ezt a világosságot szerte szét. A világon, az országban, a szűk környezetünkben. Ez a teendőnk, ez a feladatunk. És ezt szeretné az Úr, hogy ez a világosság, ez minél inkább terjedjen. És hogyha már befogadtuk, akkor, akkor az a nagy kérdésünk, hogy tudnánk ezt továbbadni? Minél egyszerűbben. Hogy tudnánk ezt átadni azoknak az embereknek, akik még abszolút nem értik ezt az egészet, hogy ők is megélhessék ezt, hogy a világ világossága, Jézus Krisztus itt van. És hogy őket is megmentette, és őket is szereti. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan nagy dolgokról olvashatunk ebben az igében, és olyan megdöbbentő távlatokat nyitsz előttünk. Urunk, mi mit sem értenénk a te igédből, a te tervedből, hogyha a te lelked által nem jönnél segítségünkre, és nem mondanád el azt nekünk, amire szükségünk van. És nem tudunk nélküled semmit sem cselekedni, ezért fordulunk hozzád, hogy mutasd meg a te akaratodat. És tégy készé bennünket arra, hogy megtegyük azt, amit te ránk bízol. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen nagy tervbe, feladatba állítasz bennünket, hogy a te világosságodat vigyük, terjesszük ebben a világban. Add, Urunk, hogy hülyek legyünk azon a feladaton, amelyet ránk bízol. És add, hogy megtapasztalhassuk azt. Te azt mondod nekünk, hogy jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, Urad, ünnepi lakomájára. Add, hogy ott a mennyei világosságban lehessünk. És a te békességedben élhessünk örökké. Amen.
Jézus, a te beszédek teremjen jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkat, bátorítson halálunkban.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz itt Nyírteleken, kedden 5 órától bibliaóra lesz, szerdán 9:30-tól, reggel 9:30-tól a baba-mama kör folytatódik, és csütörtökön pedig 5 órától angol óra lesz, és itt a hirdető lapra nem került még rá, de pénteken pedig 5 órától ifjúsági órát szeretnénk tartani. Várjuk erre szeretettel a mostani konfirmandusokat, meg hát az ifjúsági korosztályt 5 órára. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnap a szokott rendben és időben tartunk Isten tiszteletet. És a múlt vasárnapon ugye Orosházán szolgálhattunk testvérekkel, többek közt a görögszállási cigány misszióval. Áldott alkalmon lehetünk ott együtt, és ezért köszönet a testvéreknek, akik imádságban hordozták ezt a szolgálatot. Október 14-én lesz a budapesti Deák téren az országos evangelizáció missziói nap. Aki szeretne indulni erre a napra, kérem, hogy jelezzék, hiszen már itt van ez a nap egészen közel. Október 17-én, 8 órakor az általános iskola 8. osztálya számára lesz evangélikus istentisztelet a Szent Anna templomban, katolikus templomban. Ugye vannak ilyen évfolyam istentiszteletek, és néha ránk is sor kerül, és ott a Petőfi utcán a Szent Anna templomban lesz ennek a korosztálynak istentisztelet. Hordozzuk ezt az alkalmat imádságban, vagy hogyha valaki teheti, akkor el is jöhet erre az alkalomra. Október 21-én munkás csendes napot tartunk, és október 28-án pedig reformációi csendes napunk lesz. Hirdetem a testvéreknek a biatorbágyi heteket. Férfi hét november 12-től 17-ig lesz,
hordozzuk ezt az alkalmat imádságban, hogy az Úr cselekedjen. És talán akkor ez a decemberi már hirdethető, hogy akkor a decemberi hét az elmaradt, tehát nem lesz megtartva a decemberi férfi hét. A női hét december 5-től 10-ig lesz, ez is legyen ott az imádságunkban, ugyanúgy, ahogy a házaspári hét október 8-tól 13-ig. És a testvérek figyelmébe ajánlom az imádság listát. Valamiért kérték az imádságot ezek a testvérek, hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 460-as számú éneket énekeljük el, először annak az első versszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te élettel ajándékoztál meg bennünket. És köszönjük neked, hogy nálad van az örök élet, amit szintén kínálsz nekünk Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy általa milyen lehet mindez, mindaz az ígéret, amiről olvashatunk az igében. És köszönjük neked, Urunk, hogy te szeretnél nem csak megmenteni, megszabadítani bennünket, hanem ebbe a szabadító munkába bevonni, hogy hirdethessük az örömhírt, a szabadulás hírét, hogy minél többen a tieid lehessenek. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kiváltságot. Köszönjük neked, Urunk, hogy ismét hallhattuk a te szavad. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, hogy dicsőíthetünk téged, és hozzád kiálthatunk. Eléd tesszük le, Urunk, mindazt, amivel vétettünk ellened. Kérünk, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, és letesszük eléd mindazt a terhet, Urunk, amit hordoztunk. Kérünk, hogy te erősíts meg bennünket, hogy tudjuk azt az igát húzni, amit te teszel ránk. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi szeretteinket. Kérünk, értük, hogy te őrizd őket, te tartsd meg őket. Add meg számukra mindazt, amire szükségük van. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik betegségekkel küszködnek. Adj nekik erőt, Urunk, hogy el tudják azokat hordozni. Ha te jónak látod, te szabadítsd meg ezektől őket. De arra kérünk, hogy a te neved dicsőítessék meg ő rajtuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat, akik nem régen kötöttek házasságot. Add, Urunk, hogy a te dicsőségedre tudják élni közös életüket, és megvalósulhasson az, hogy bennük a te arcod ábrázolódik ki. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted egész népünket, így hordozhatjuk előtted városunkat. Így kérhetünk azért, Urunk, hogy te adj ébredést, megújulást. Add, hogy minél többen megismerhessenek és megtapasztalhassák a te jelenlétedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk igei alkalmainkat is, itt a gyülekezetben és szerte az országban. Így kérünk a csendes hetekért, kérünk azokért, akik indulnak erre, addurunk, hogy el is juthassanak, és elvégezhessd a szívükben azt, amit szeretnél. Így kérünk az országos evangelizációért is. Addurunk, hogy oda is elinduljanak gyülekezetünkből is azok, akiket ott szeretnél látni. És add, hogy itt a helyi alkalmainkon is újra és újra megélhessük a testvéri közösséget és a te jelenlétedet. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy megszólíthattunk téged, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Megkezdett énekünk folytatását énekeljük a 460-as ének második versétől.